FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmi baj,
amíg szépek a lányok,
semmi baj,
amíg fekete a kávé,
semmi baj,
amíg téged látlak,
mindenre.
Visszaköszön az, amit egyszer mondtál, nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál. Tanultál belőle, ha megbotlottál, csináld másképpen és nem lesz gond már. Ne félj, mert én végig maradok, nem félig, rémlik, együtt evezünk a célig. Tépít, ha elhiszed, hogy nem hiszed, nyújj mélyebbre, mert ez még csak a felszíne. Én belevisznek a jóba, vegy szó, hidd el nekem, hogy az élet így lesz jó. Engedd el magad, nem kell a feszkó, let's go, ősök, kompa, diszkó.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmiba,
amíg szépek a lányok,
semmiba,
amíg fekete a kávé,
semmiba,
amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmiba,
amíg szépek a lányok,
semmiba,
amíg fekete a kávé,
semmiba,
amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg téged látlak,
mindenre.
Nincs baj, nincs baj, de ha mégis rád szakad, engedd el, majd legyintünk a végén. Nem vágunk földhöz a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekülök, anyag meg omlok, nem rágódom a régmúlt.
Lesz majd olyan, hogy páratlan súly dob rád, nagy tűz toppingol az újdonság. Mégis felvidít a pár jó szó, amitől jó irányba változtok. Nem bosszankodom, inkább örülök csak, ahogy te is jobban érzed, a közöttünk vagy. És ha merítesz belőle egyet hátra, kettő felőle.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmi
baj, amíg szépek a lányok,
semmi baj,
amíg fekete a kávé,
semmi baj,
amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmi baj,
amíg szépek a lányok,
semmi baj,
amíg fekete a kávé,
semmi baj,
amíg téged látlak,
mindenre.
Nem vágnak földhöz a gondok, ha elakadok fél úton. Nem menekülök, anyat meg omlok, nem rágódom a régmúltom.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmi baj,
amíg szépek a lányok,
semmi baj,
amíg fekete a kávé,
semmi baj,
amíg téged látlak,
mindenre.
Amíg nyílnak a rózsák,
semmi baj,
amíg szépek a lányok,
semmi baj,
amíg fekete a kávé,
semmi baj,
amíg téged látlak,
mindenre.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda magazin műsora. Itt van velünk a stúdióban Danyi Gábor, korábbi szövetségkapitány, annak a női szakágvezetője és állandó szakértőnk. Szia Gábor!
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És itt van Lengyel Péter, az MTI szakírója. Szia Peti!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője, és bár uborka szezon van, de azért itt sem maradunk kézilabda nélkül. De mielőtt rátérnék, már szerintem nem tudom, hogy veletek beszéltük a VB alatt, hogy kikinek szurkol, talán még veletek is, de most már a döntőnél tartunk. Ti mennyire örültök a foci VB-n a kialakult párosításnak, és kinek szurkoltok? Hogy kicsit így a kézilabda ürességében kicsit a fociról beszélünk egy gondolatot, aztán áttérünk persze a mi sportágunkra. Gábor?
Én híresen rossz tippelő vagyok, viszont ebbe az esetben én azt gondolom a lehető legjobb számomra, a lehető legjobb két olyan csapat, aki nagyon szimpatikus játékosokból, emberekből áll, és nagyon-nagyon jó focit játszanak, ők játszák. Természetesen ez nem kritika a kiesett csapatokra, mert minden kultúrának megvan a maga szépsége, itt a futballkultúrára gondolok, de egy argentin spanyol meccsnél én azt gondolom nem lehetett volna jobb számomra.
Neked ilyenkor te, aki a sportból élsz, mennyire pedig mondjuk a szabadidőd is sportnézésével, nyilván a kézilabdát amennyire tudod kötelességből is muszáj, meg hát nyilván az ott a szakmai figyelem is ráhárul, de mondjuk mennyire van időd, vagy kedved szabad idődben még mondjuk focit nézni?
Nagyon sport, most majdnem nem ide való szót mondtam, tehát nagyon komolyan érdeklődöm szabad időben is, tehát most a nyaralás alatt is ugye Wimbledon kötötte le, és amikor csendes pihenő volt, akkor én a Wimbledoni közvetítést tudtam nézni, természetesen a futball VB-nek bevallom becsülettel a kezdeti szakaszát nem tudtam úgy követni, nem volt hozzá annyi türelmem, és egy picit
a Algéria Jordánia az nem
vitte föl a pulzusomat, és főleg a közvetítés időpontjai nyilván más földrészek elhelyezkedése miatt, de most egy 9 órás kezdés, ez a legideálisabb, amikor az ember hazamegy, esetleg jó vacsora után le tud ülni, és ott szurkolni a lehető legjobb.
Tudom, Peti, neked a Tour de France az most biztos a figyelmed nagy részét elvisz, hiszen ugye az a te másik sportágad a kézilabda mellett, hogyha lehet így mondani, sőt, hát mondhatjuk, hogy a fő sportágad, hogyha van ilyen a szakmán belül, de hogy a szerelmed az biztos. Emellé, azon kívül, hogy Tour de France-on látjuk, hogy Tadej Pogacar micsoda rekordokat döntöget napról napra, hétről hétre, mondjuk a foci VB-re mennyire van még időd és energiád?
Van, hát nyilván a túr azért az első számú fókusz ilyenkor júliusban. Olyan szempontból szerencsés, hogy nem európai a VB, hogy abszolút nincs idő ütközés. Azért a kerékpárral foglalkozás után azért már egy másik, hogy mondjam, tényleg inkább csak egy kicsit ilyen félszemmel követés van most a foci VB-re, de ahogy Gábor is mondta, azért nyilván ezek a késő esti sávok azért ilyen szempontból ideálisak. Hát a VB első szakaszában meg azért volt egy-két éjszakai ügyelet, amikor hajnali és kevésbé nívós meccseket is tudtam élvezni. Én inkább azért a franciák játékstílusa volt az, ami lenyűgözött főleg a kieséses szakaszban, úgyhogy ezért annyira nem repestem az örömtől, ettől a fárosítástól, de hát a foci VB döntőjének azért nem ez alapján alakul ki az összetétele, hogy én mitől repesek, meg mitől nem. Ha már nagyon unom a focit esetleg, vagy már nem köt le, emiatt akkor még mindig ott a kerékpár.
Tudok hozzá csatlakozni, és a franciáknak szurkoltam, hogy bejössenek a döntőbe, és az én időmet is a foci VB mellett most a Tour de France köti le, hiszen szerkesztőként nekem az a napi feladat a foci VB mellett, de hát a kézire is rá kell fókuszálni, hiszen zajlik az U20-as Európa-bajnokság a férfiaknál. A csapat ma játszik majd negyed döntőt Németország ellen, nem késő időpontban, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy figyelje majd az eredményeket, vagy nézze a mérkőzést, hiszen nagyon fontos és érdekes meccs lesz ez a magyar és a német válogatott között. De nézzük át az eddigi teljesítményt. Ugye a csoportkörből 2 győzelem és 1 vereséggel a második hely jutott tovább a magyar válogatott. Ebből a vereség azért nem volt szép a svédek ellen. Még ha látjuk is, hogy ez a svéd válogatott, ez bomba. Milyen tanulságok vannak eddig, Gábor, számodra a csoportkör után?
Egy nagyon picit bővebben bontanám ki. Én nagyon szeretném, hogyha abból az aspektusból vizsgálnánk, hogy ugye számtalanszor mondjuk az utánpótlás világversenyekre legyen fiú vagy lány, hogy nem az eredmény számít.
És bocsánat, kijavítom magam, mert ugye itt
középdöntőben volt a vereség.
Bocsánat, igen, elnézést. Tehát 4 győzelem, 1 vereség, 1 pont.
Igen, bocsánat. És tényleg nézzük abból az aspektusból, hogy a mutatott játék, illetve azok a, hogy mondjam, szakmai ismérvek, azok felelhetők-e, amiben most mondjuk akár a német, akár az általad említett valóban bomba erős, szó szerint fizikálisan nagyon erős, és nagyon jó kézilabdát játszó svéd válogatott, de ugye a mai német válogatott is, és akik itt vannak, horvát, dán, spanyol, ez mind-mind nagyon-nagyon jó kézilabdát játszik. Nyilvánvaló egy 11-2-5-6-7 gólos vereség nem néz ki jól, viszont óriási hiba lenne ezt ebből messze menő következtetéseket levonni, én azt gondolom, a mai mérkőzés egy nagyon komoly értékmérő lesz. A csoport mérkőzések során jó kézilabdát mutattunk nem túl erős ellenfelekkel. Mm. Egyedül talán a szlovéd válogatott volt, aki talán egy sorra az olyan volt, mint a miénk, de őket is azért én azt gondolom, hogy ha nem is magabiztosan, de uraltuk a mérkőzés, szépen behúztuk őket.
Ha jól lát, jól lehetett figyelni, akkor azért alapvetően az energiamenedzsment is cél volt azon a meccseken.
Ez egy nagyon fontos,
hogy nem kell széthajtani a srácokat.
Ez így van.
És így is meg lett a három győzelem a csoportkörben.
Ez így van, és abban a tizen akárhány gólos átéltem én is hasonlót egyébként. Utánpótlás korosztályos válogatott edzőként a lányokkal. Volt olyan mérkőzés, nem az a jó szó, hogy elengedtük, de láttuk, hogy nem tudunk belőle jól kijönni, és egy picit, ahogy mondtad, gondolkodván már előre, a középdöntő mérkőzésre már nem azok a játékosok játszottak, illetve azok kaptak több szerepet, akik eddig kevesebbet, és ez nem ő ellenük szól, hanem magára erre a helyzetre. Úgyhogy eddig én azt gondolom, hogy induljunk ki abból, amivel kezdtem, nagyon hasonlóan jó kézilabdát játszunk, gyorsan, én egy picit kapuba érzem magunkat a középmezőny alján levőknek, ott hiányzik egy nagyon stabil teljesítmény, de mezőnyben van egy nagyon jó elsősorunk, elsősorban Eklemovics, Fazekas, beállóba Mészáros, széleken is ügyesek vagyunk, ebben nincs probléma. Mai mérkőzés majd igazából megmutatja, hogy hol vagyunk igazából nemzetközi szinten.
Peti?
Én inkább Gábor véleményére lennék kíváncsi, még pedig azzal kapcsolatban, hogy az előzetes célkitűzés a legjobb 8 közéjutás volt. Ez ugye a középdöntőből való továbbjutással megvalósult. Hogy mondjam, utánpótlás korosztályoknál mennyire lehet ezeket fontosnak tekinteni olyan szempontból, hogy mennyire lehet ez egy kő legördülése adott esetben a csapat és a szakmai stáb válláról, hogy megvan a célkitűzés, és akkor innen lehet felszabadulta játszani, vagy mennyire lehet inkább abból az aspektusból megközelíteni, hogy nem ez a fontos, nem az eredménycentrikussága fontos, hanem hogy igenis meg kell szorítani a németeket, le kell győzni a németeket adott esetben. Nyilván mindenki győzni akar, ez teljesen természetes utánpótlás korosztályban is, de hogy melyik lehet inkább az, ami várható mondjuk a ma esti játékképe kapcsán.
Igen, egy nagyon fontos és nagyon érzékeny részét érinted a kérdéssel. Ez ugye nagyon sokszor fölmerül, hogy tűzünk célt, ki kell tűzni célt. Tehát meg kell határozni a célokat, ez nem kérdés. Meg akarunk nyerni minden mérkőzést, utánpótlás szinten is. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen címkét rakunk mögé. Mennyire értékeljük ezt, mennyire fétisizáljuk, vagy kevésbé. Tehát célt ki kell tűzni, első 8-ban a hely, az már megvan. Na most, hogy ez mekkora terhet jelent a játékosoknak, vagy a stábnak, nem szabad, hogy nagyon nagyot jelentsen. Tehát igazából ez inkább ennek pozitívan kell hatnia arra, hogy most túl vagyunk ezen, de az igazi jó játékos, az igazi jó stáb, már pedig mind a kettőből van most a stábtagokból is, a játékosokból is a válogatottnál, azt szeretik, ha téthelyzetbe kell megmutatni. Ha igazából akkor is a fiataloknál is azt szeretnénk látni, hogy ki alkalmas, aki az 50. percbe, az 55. percbe felvállalja saját magát, tudja hozni azt, amit tud, nem ijed meg, nem passzolja le a labdát, hanem lehet, hogy inkább túlvállalja magát, de derüljön ki róla, hogy alkalmas-e a későbbiekben, vagy nem alkalmas. Az egész utánpótlás nevelés és a világversenyek erre valók, hogy ezekről a gyerekekről derüljenek ki, hogy alkalmasok, kevésbé alkalmasok, illetve a pályájuknak melyik az a része, ahol most tartanak, mi az, amit fejleszteni kell, mi az, amit fejleszteni lehet. Ezekre ragyogó mindenből sorozatterhelés, téthelyzet, egy mérkőzésen belül, egy tornán belül, fizikálisan, mentálisan egy jó képet kell kapni egy stábnak a csapatáról, a játékosairól, hogy hol tartanak. Ez az igazi fokmérője. Az, hogy ez mellé még párosul, esetleg egy dobogó, az csak haba tortán, és itt akkor visszacsatolnék arra, hogy nagyon lényeges a szövetség, a szakma, a szurkolók, a szülők, akik tudjuk, hogy elfogultak, hogy milyen címkét raknak e mögé, mekkora jelentőséget tulajdonítanak egy-egy ilyen világverseny ellenét helyezésnek. Ez nagyon fontos, hogy reálisan lássuk. Elsősorban én azt gondolom, hogy a szövetségbe és a szakma az elemzésekkor, a szülők, a szurkolók pedig legyenek elfogultak.
Ami nekem feltűnt a mérkőzéseken, és kíváncsi, hogy az okokozat az a tyúk vagy tojás esetében, ez melyik a helytálló, hogy azért látjuk, hogy azok a játékosok elsősorban a húzó emberek, akik a élvonalban rendszeres, és többük akár vezérszerepet is kap épp adott klubjában, de hogy biztos, hogy rendszeresen pályán lép. Most nyilván ez azért is van, mert ők a kiemelkedő játékosai ennek a keretnek, akik nyilván vannak már azon a szinten, hogy játszanak az NBA-be. De mégis melyik az ok és melyik az okozat, hogy ezek a játékosok azért tudnak itt a válogatottnál is az U20-ban kiemelkedőt nyújtani, beszélünk itt Gáncs Pető Mátéról, vagy Fazekas Mátéról, tehát hogy vannak azok a játékosok, akik rendszeresen pályára lépnek a legmagasabb szinten már. Ezért tudnak ők vezérek lenni? Vagy igazából az NBA-be is azért tudták beverekedni a helyüket, mert ők egyébként a korosztályokból így kiemelkednek?
Abszolút, ez is egy annyira találó és annyira nagy dilemma. Az biztos, hogy a 18-tól 23 éves korban az a legfontosabb, hogy ki milyen szakmai munkát kap, és mennyi percet játszik. Ez a két legfontosabb ismérve, és a fejlődésének a legmeghatározóbb két eleme. Milyen szakmai munkát kap, és mennyi percet tölt a pályán. Lehetőleg olyan csapatokba, és a legmagasabb osztályba, és itt, amit mondtál, mind a Fazekas Máté, mind az Eklemovic, mind a Mészáros, mind a Gács Pető, folyamatosan tud játszani, ki többet, ki kevesebbet, de azért tudnak játszani, mert bennük van az a bizonyos X-faktor, és hiába adom én meg azoknak a játékosoknak a lehetőséget, akik nem képesek erre, vagy kiderül róluk, hogy adott esetben jön a téthelyzet, és inkább összeroppannak, mint hogy fölvállalják. Na most nagyon nehéz észrevenni Eklemovic Márkón, hogy összeroppanna, akár a 15. elrontott, összesen nem volt 15 elront, csak a példaként mondom, a helyzetnél, és ezeket a játékosokat keressük, ezeket a szituációkat keressük, és próbáljuk meg nagyon szépen, és nagyon, hogy mondjam, szépen elosztva ezeket a terheléseket megadni egy ilyen világversenyen, hogy derüljön ki kiről, hogy ki az alkalmas, és ki nem.
Ugye egy másik sportágat ide hozzak, csak hogy épp a nem olyan régi példa is voltak benne a Sportrádióban, és ugye a U18-as női röpi lány válogatott is nagyon szép eredményt ért el, bronzérmet szerzett Európa-bajnokságon, ami történelmi siker, de ott is nagyon látszott a mérkőzéseken, hogy az, akinek van ebben tapasztalata, a legélesebb szituációban azt tudja a vállára venni a csapatot, mert nem lesz el a gatya, hogy bocsánat, ilyen kifejezésre éljek, hanem ő tudja, hogy ő már látott ilyet az NBA-ben, akár a Magyar Kupában, nyilván más szint egy Európa-bajnokság, főleg ennek az éremcsatái, de hogy akkor tudja, hogy ő a hátára veheti a csapatot. Tehát ilyen szempontból ez a fajta versenyeztetés, hogy megadni a magyaroknak az esélyt, a fiataloknak, akár az NBA-ben, akár a Magyar Kupában, ez a kézilabdában is rendkívül fontos, mert látjuk, hogy kifizetődik, tehát Eklemovic Márkó nem ijed meg a saját árnyékát. A Fazekas Máté, ha kell, magára vállalja a vezérszerepet. Gáncs Pető Máté szintén. Tehát, hogy ezek nagyon fontos aspektusok.
Ez abszolút így van, és azért lenne jó, hogyha a magyar NB1-es klubok vezetői, szakemberei, edzői ilyen fejjel is gondolkodnának, nem csak a klub érdeket, hanem a magyar kézilabda érdekeit is szem előtt tartva. Néhol azért ezek az utak keresztezik egymást, hiszen a klub egy nagyon komoly eredménykényszerben van, holott néha a magyar válogatott, utánpótlás válogatott érdeke mást kívánná, mert egy fiatal tehetség elron dolgokat. Ez teljesen természetes. Tehát a hiba az egy teljes normál vele járója mindenfajta sportnak. Itt a probléma az szokott lenni, hogy nem adnak neki időt, lehetőséget, hogy megihibázzon, mert a másik oldalról pedig nyilván a klubba az elvárások, a szponzorok, a vezetők mást érdeket képviselnek. Éppen ezért kell olyan bázisokat, csapatokat megtalálni, ahol ezek a gyerekek tudnak játszani eredménykényszer nélkül, de teljes felelősségvállalással.
Bocsánat, a női mezőnyből jutott eszembe Simon Petra példája, aki ugye nagyon fiatalon lett, vagy nyilván nem rögtön vezérszereplő, de egy fontos szereplője a Ferencvárosnak, aztán ugye a magyar válogatottnak is, és aztán nyilván ehhez mérten talán a vártnál fiatalabban is lett vezérszereplő mind a két együttesben, ugye a klubjában is, meg a nemzeti csapatban is, és jó, most lehet rá azt mondani, hogy adott esetben talán egy kiemelkedő tehetség is mellé, sőt, tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy az, de hogy talán ez az ő példája lehet ilyen szempontból egy nagyon jó iránymutatás arra nézve, hogy igenis vannak olyan tehetségek a magyar kézilabdában, és reményeim szerint lehetnek a fiúk között is, akik igenis ebben a korosztályban már meg tudják kapni azt azt a bizalmat, akár klubszinten, akár hát most jelen esetben ugye az utánpótlás válogatottban, ami nyilvánvalóan hosszú távon mind a kettőnek képezheti a nagyon komoly értéket, hiszen azért a klub esetében is ugye mondtad, hogy eredménykényszer, és a fiatalok hibáznak, ez természetes. Viszont, hogyha esetleg a hosszú távú építkezést tekintik, akkor már a saját klubjuk szempontjából sem mindegy értelemszerűen, hogy mennyit játszik az a fiatal játékos, mert teljesen természetszerű, hogy egy klub vezető edzője mondjuk nem feltétlenül az utánpótlás válogatott vagy a felnőtt válogatott érdekeit helyezi elsősorban, de hogyha közép vagy hosszú távon nézi, akkor nyilvánvalóan ezeknek a fiataloknak a beépítési rendszere szerepeltetése és komoly játékperceknek a biztosítása az tud nagyon fontos lenni, és itt megint csak vissza tudok csatolni Petrára, hogy azért láttuk az ő esetében azt, hogy volt olyan szezon mondjuk a nem a most véget ért, hanem az előtte lévő, ahol egy picit visszaszorultak a játékpercei, és ennek ellenére is tudott tovább fejlődni, és aztán biztosította a saját magának azt a helyet, hogy most már gyakorlatilag az előző szezonban tényleg kulcs játékosa tudott lenni a Ferencvárosnak, ami azért nagyon nem mindegy egy BL szereplő csapat esetében például.
Én még annyival egészítem ki az abszolút, hogy mondjam, hiteles okfejtésedet, hogy nem úgy visszaszorult a játékpercei. A Simon Petra volt úgy, hogy az őszi szezonban összesen nem játszott egy mérkőzésnyit. Ott ugye akkor az a Lekics féle, hogy mondjam, teljesen más karaktert és jegyeket felvonultató Ferencváros volt, és teljesen háttérbe szorult, és jött a világverseny, és a Simon Petra egyszerűen génius volt. Tehát mintha mi se történt volna. Ugye ez ugye nem, hát hogy mondjam, nem megszokott, hogy valaki nem játszik a klubjába, elmegy a válogatottba és jól játszik. Uh-huh. Tehát ez mutatja, hogy egy nagyon komoly faktor van a Simon Petrába, egy nagyon komoly karakter, és amióta pedig ott a Ferencvárosban is megkapta a vezérszerepet, a karmester szerepet, ne felejtsük el, még szemtelenül fiatal a Simon Petra, egy irányítónak a kor az, hogy mondjam, az olyan, mint a jó vörösbornak. Tehát minél idősebb, mint a kapusnál is, annál jobb lesz. Uh-huh. És a Simon Petra ezeket mind fölrúgja. Tehát ezeket a szabályokat, meg ezeket az alapvetéseket fölrúgja, és mellette olyan produkciót tesz le, hogy teljesen extra. Egyébként mondtad, hogy a fiú mezőnyben is a Fazekas Gergő volt ilyen, aki a kis veszprémi csapatból kinőve magát egyszerűen másfél-két év alatt úgy berobbant a világ élvonalába. A bajnokok, férfi bajnokok ligájáról beszélünk, ahol a Csavi Szabáténél megkapta a bizalmat, és ugye, ha visszaemlékeztek, volt azért itt, hogy jöjjön Veszprémbe, ne jöjjön Veszprémbe. Én azt gondolom, bebizonyította az élet, hogy jól tette, hogy nem jött a Veszprémbe, és végigjárta azt a ranglétrát, amit itt Veszprémben nem tudott volna, mert maga ez az a rendszer, meg az a hely, amit Veszprémben vannak, ez egyszerűen nem tette volna lehetővé. Ez ennyire fontos, és ennyire, hogy mondjam, szakmai, ami ezek a lépcsőkre rá kell lépni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe a korba még egyszer játékpercek és szakmai munka, és hát rengetegszer beszélgettünk továbbképzéseken, edzői konferenciákon, itthon, külföldön, hogy milyen jó edzésmódszerek vannak. Minden kollégától egyértelműen azt hallottam megerősítésnek, a legjobb edzésmódszer a bizalom. Ha azt érzi a játékos, mindenre képes.
Visszatérve kicsit az U20-as EB-hez. Ugye azt is láttuk a válogatotton, hogy ezután a svédek elleni nagyobb pofon után fel tudott állni a csapat, és a románokat az utolsó középdöntős mérkőzésen legyőzte ugye idegenben. Ez az erejét is mutatja a csapatnak. Milyen karakterű ez a fiatal magyar válogatott, és milyen szemmel nézünk így a németek elleni meccsre. Ugye arról már volt szó, hogy nem kell az eredménykényszerbe belehalni, tehát mi se úgy nézzük a mérkőzést, hogyha kikap a válogatott a legjobb 8 között, akkor tragédia történik, mert ez egy fiatal válogatott, itt nem csak a helyezések az elsődlegesek. De mi lehet a cél? Mi lehet a Milyen szemmel nézzük, mi lehet az erőség a csapatnak, és mind dőlhet el ez a mérkőzés a németek ellen, akik egyébként hibátlanul menetelnek eddig az Európa-bajnokság.
Igen, nagyon erős a német csapat. Én láttam egy mérkőzésüket, fantasztikus felépítéssel, hihetetlen fizikummal és gyorsasággal játszanak. Nálunk én azt gondolom, ugye beszéltünk itt a Eklemovics Márkó, Fazekas Máté kezdőcsapatunk, aki nagyon jó. Ez nyilván ez kell, és nagyon fontos lesz, hogy akik a padról jönnek be, ők is ezt a szintet legalább megközelítsék. Tehát azt és az elsősornak jól kell játszani, nagyon stabilan, nagyon gyorsan kell játszani, illetve a cserék mellett én azt gondolom, és erre már utaltam, hogy kapuba kell egy nagyon komoly olyan védésszám, legalább inkább a 15-höz közelítve, 10-15, de inkább a 15-öt, mert egyszerűen kompenzálni kell azokat a védekezésbeli hibákat, remélem visszarendeződésben nem lesz probléma, nem kapunk könnyű gólokat, mert egyszerűen egy bivaly erős német csapattal találjuk magunkat szembe, de én azt gondolom, ha mi folyamatosan ott vagyunk, hogy 100% vagy a környékén teljesítünk, és erre törekszünk, és ha elmegy 2-3 góllal, akár többel is a német csapat, azért láttuk, hogy föl tudunk állni, tehát nem esik össze ez a csapat, akkor lehet esélyünk, nyilván nem lesz könnyű, de én azt gondolom, nem is reménytelen.
Nyilván nem áll most úgy a felnőtt válogatott, hogy a közülben nagyon fiatalítani kelljen, hiszen azért most bőven vannak fiatal tehetségek a keretben, és azért arról mindig beszélünk, hogy elég pár játékosnak egy adott keretből, egy adott korosztályból felkerülni a felnőtt válogatottba, akkor már mondhatjuk, hogy sikeres. Tehát, hogyha 2-3-4 húzó ember tud adni a felnőtt válogatottnak, akkor már nem beszélünk rossz generációról. Ezek a kiemelkedő emberek, akik ebben a csapatban vannak, és nyilván ők közülük van olyan, és aki látott már felnőtt válogatott öltözőt is, vagy kapcsolatban volt mondjuk Csema Rodriguezzel. Mennyire lehet ezekre a játékosokra majd építeni a felnőtt válogatottnál? Nyilván megismételve azt, amit most látunk tőlük ezen az utánpótlásában, az tényleg kiemelkedő.
Igen, ugye ha itt is egy picit messzebb megyünk, akkor az elmúlt években, talán 3 éve volt, vagy 4 éve a németekkel a döntő, abból a generációból ugye Palasics, Krakowski, Imre, Fazekas, tehát nagyon-nagyon
sokan belettek építve, 10 körül.
Extrán sokan be tudtak kerülni a nagy válogatottba, ez nagyon-nagyon jó. Ez egy nagyon-nagyon jó arány. Ebből a csapatból is én azt gondolom van...
Azt mondom, hogy a 4-5, amit én mondtam, hogy 4-5, 3-4-5 ember per korosztály az úgy jó már, az és abszolút, a 10 az meg már az elképzelhetetlen.
Oda nagyon nem tudom, hogy minek kell történnie. Nagyon fontos, hogy azért azt is kell látnunk, hogy ezekről a gyerekekről, mert azért még gyerekek, elnézést, hogy ezt mondom, ez mindig még csak egy pillanatfelvétel. Tehát fél éven belül, egy éven belül történhet remélem jó irányba, tehát a fejlődés irányába, itt elsősorban a visszafejlődést a sérülések miatt gondolom, hogy nem történik olyan, ami a pályafutásokba törést okoz, de biztos vagyok benne, hogy ez a 3 és 5 között oda tud kerülni, én azt gondolom reálisan, most már stabilan NB1-be játszanak, meghatározóak, én nekem meggyőződésem, ha a Fazekas Máté Szegeden egy picit több bizalmat kap, akkor ugye itt a végén már kényszerből, a Kukic sérülése miatt, de megmutatta, hogy nem, a BL-ben is tud már hozzátenni, akkor ilyen lesz a fejlődésük, akkor odaérhet 3-5 játékos.
Beszéljünk még egy kicsit az egyéb kevésbé jó hírekről, ami a magyar kézilabda házatájáról érkezik itt a adásunk utolsó szakaszában, hiszen ugye kiadták a játék vagy a versenyengedélyeket, a licenszeket az NB1 és az NB1B-re a Magyar Kézilabda Szövetség versenybizottsága, és vannak benne rossz hírek. Ugye a Mosonmagyaróvár első fokon nem kapta meg az NB1-es induláshoz szükséges engedélyt, és nagyon ellenmondásos vélemények és nyilatkozatok jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy ez kinek a hibája, hogy a fellebezés az megtörtént-e, megtörténik-e, időben megtörténik-e, elfogadhatóan megtörténik-e, és egyáltalán megfelelő dokumentumok lesznek-e hozzá csatolva. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult ügy, és mi is kerestük egyébként adásunk előtt a Moson-Magyaróvárt, hogy kívánnak nyilatkozni, de azt mondták, hogy amíg le nem zárul, addig most ők nem tudnak sokat hozzátenni, úgyhogy türelmet kértek. A másik pedig ugye a óriási múltra visszatekintő Komló, amelyiknél szintén próbáltunk érdeklődni, ott valószínűleg azért jobban ki fog simulni, ott ugye a klub is ellentmondásos közleményeket adott ki, nem indulhat, mégis indulhat az NB1B-ben. Egyrészt mi a véleményetek ezekről a hírekről, és ugye hát az mindenképpen látni kell, hogy azért eznek nem nagyon jó jelei a magyar kézilabdának. Mindenképpen az anyagi stabilitásnak egyszerűen meg kell teremtődnie, mert ezek megint nem azok az hírek, amiket hallani szeretnénk, és egy ideje már elszoktunk tőle, hogy ilyesmit halljunk. Ugye a évközben a Dunaújváros női csapata is bedobta a törül között, ők se indulnak az NB1B-ben, tehát ezek nagyon szomorú hírek, és nagyon komoly bástyák, ahol ráadásul nagyon komoly utánpótlás munka is zajlik, tehát ezek nagyon nem mutatnak jól. Ti hogy látjátok ezeket a helyzeteket? Ugye mindeközben a Moson Magyar Rakmányosra jelenti be az igazolásokat, vagy hát a hosszabbításokat, vagy éppen kimegy, kimarad. Stanik Ferenc vezető edzővel is megerősítették a munkakapcsolatot, ő lesz jövőben is a vezető edzője a Moson Magyaróvárnak, tehát nagyon fura helyzet az egész.
Igen, szerintem abban mindannyian egyetértünk, hogy ezek nem jó hírek, és nem jó felé mennek, és bármilyen nagy múltú, vagy kevésbé nagy múltú, de utánpótlással rendelkező kézilabda bázisnál hallunk ilyen híreket, akkor ezt nagyon, nagyon félve, rosszalva olvassuk, halljuk. Az biztos, hogy itt a két konkrét klubot, amit mondtál, a Moson-Magyaróvárnál talán az is érthetetlen, hogy ugye a Gyurka János távoztával már egy két éve elindult egy, hogy mondjam, talán nem jó irányba menő folyamatok, fogalmazzunk így.
Itt elsősorban... De minden esetre zűrös, az biztos.
Igen, tehát egy nem arról szólnak, ami a hírek, amik előtte voltak, hogy milyen jó, meg kiket vertek meg, mit tudom, a Győrtől kezdve egy nagyon stabil bázis épült ott női vonalon. És hát ugye itt ugye a teljes információ birtokában nem vagyunk, hogy kihibázott itt a csarnokot üzemeltető KFT, vagy az önkormányzat, vagy maga a klub. Itt maga a tény került napvilágra, hogy először is nem kapott licencet a klub, aztán, hogy nem lett beadva időbe, stb., és akkor csak ellentmondás, tehát nem jó ez a hír. A Komló meg Baranyaiként, hát azon meg duplán fáj a szívem, mert először is az, amikor kiesett a Komló, egy bázissal kevesebb, ugye Baranyában sajnos a pécsiek már nagyon régóta nincs NB1-es csapat, se férfi, se női szinten, és akkor jött a hír, hogy még NB1-B-be sem, holott, ha jól emlékszem, illetve jók az információm, a licenszük megvolt rá, és még az NB1-B-t se vállalták. Na most nagyon nehéz eljutni valahova, itt éveken keresztül egy stabil NB1-es, NB1-B-s csapat lett volna most, de újraépítkezni az még nehezebb, és egyszer itt ilyen problémák vannak, akkor félő, hogy nagyon-nagyon. És nekem az az érzésem, hogy ez egy folyamat része, ez nem tegnap kezdődött, ez évek, vagy hónapok, vagy több évvel ezelőtt kezdődtek, de abszolút nem jó ezt látni, olvasni. Reméljük, hogy minél előbb rendeződik itt, ahogy mondtad, a nagymúltú Dunaújvárostól kezdve, hát itt egy borzasztó ezeket a híreket hallani, reméljük, hogy azért valamilyen szinten rendeződnek a dolgok.
Peti?
Igen, ugye említetted, hogy vannak hosszabbítások, vagy jelentettek be maradókat, ugye a vezetőedző mellett, ugye Stranik Zsófia, Háfra, Noémi, ugye őket pont aznap jelentették be, ha jól emlékszem, amikor ugye az első körös licenszkérelmekről megjöttek a hírek. Egyébként ugye pont most az adásunk előtt derült ki, a Letícia Kvészt viszont távozik, ugye Európai Kupa szereplő csapathoz megy a klub bejelentése szerint. Nyilvánvalóan nagyon nem jó, már csak azért sem, mert ne felejtsük el, hogy azért a Moson-Magyaróvár a legutóbbi időnyben is ugye Európa Ligában szerepelt. Tehát, hogy egyáltalán nem jó vonalabeli, vagy akár NB1-B-s klubok esetében sem ilyen híreket hallani, de azért az elmúlt évek egyik stabil európai kupa helyekre oda-oda érő csapatáról van szó, ami most ugye erre nem lenne lehetőség ebben az idényben, de hát azért nagyon nem mindegy az, hogy, és ráadásul ugye jó játékosokat felvonultató csapat,
És most az, ami közös ugye a Komlóban, meg a Mosonmagyaróvárban, és nyilván a Dunói városban is, bár ott ugye a sok viszontagság azért megrostálta ezt a tényt, de hogy ezek komoly szurkolóbázissal rendelkező klubok is, tehát nem megbántva más csapatokat, és nem is név szerint említve, de vannak nyilván olyan helyek, ahol kevésbé intenzív a szurkolás, meg kevésbé telnek meg a lelátók, nyilván ott is nagyon szeretik a kézilabdát, de ezeken a helyeken azt tudjuk, hogy nagyon. És emiatt még külön fájó, mert tényleg akármilyen közvetítés, akármilyen helyszíni tudósítás során az ember azért megtapasztalja, hogy ezeken a helyeken nagyon jó ott lenni, mert ha olyan is, amilyen a szurkolás, de van is komoly szurkolás van. És pont ezeket elveszíteni a magyar kézilabdának azért nagyon fájdalmas dolog.
Igen, és hát azért mindenképpen az lenne a magyar kézilabda érdeke, akár a férfi, akár a női vonalon, hogy ezek a problémák megoldódjanak. Sajnos ugye azért látjuk európai szinten is, hogy előfordulnak ilyenek ugye az elmúlt évekből ugye BL szereplő csapatok esetében is. Ugye láthattunk Németországból is ilyet, például a Vipers esetében is. Úgyhogy sajnos ezek nem példanélkül valók, de ahogy mondtad is, hogy az elmúlt időszakban talán egy picit elszoktunk attól, hogy ennek az esélye, ez akár idehaza is előfordulhat, megtörténhet. Nyilván mind a két esetben lehet bízni abban, hogy a második körben ez módosulni fog. Nem lenne jó azért egyik esetben sem, hogyha bármelyik klub emiatt maradna le az NB1-es szereplésről.
És azt is látjuk, hogy azért mennyire fel tudja akár a Ferencváros férfi csapata is bolygatni az állóvizet, már csak azzal, hogy bár ők ugye nyilván indulnak az NBA-ben, de hogy a játékosaik egy jelentős része szabadon igazolhatóvá vált, és még onnan is fogunk hallani híreket sajnos, akik még távozni fognak. Még egy utolsó szakmai kérdésre lenne időnk, Gábor. Ez pedig egy kicsit az utánpótlása kapcsolatban a mini kézilabda program. Nem tudom pontosan, mit lehet róla tudni. Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség közé tett egy tájékoztatót arról, hogy átalakítják kicsit a versenyeztetést, és a szivacs kézi helyett újra a kézilabda lesz a fókuszban már a legkisebbeknél is. De hogy fogadtad ezt a hírt? Mit lehet róla tudni? Mi az, ami változik, vagy mi az, amit már lehet tudni a változásról, és milyen irányba mutat ez?
Én abszolút jónak gondolom, és abszolút egy nagyon pozitív változást várok tőle. Elsősorban a kézilabdázni szerető és a kézilabdázást kezdő gyerekek népszerűsítése és megszerzése terén. Talán nagyon röviden a változás az eddigiekhez képest, hogy most úgy próbáljuk meg bevonzani a legalsó korosztályba a gyerekeket, hogy játszunk velük. Ez nagyon profánul hangzik, és nagyon egyszerű, de sajnos volt olyan, hát hogy mondjam, része, amikor nem erről szólt. Nem találta meg vagy nem találtuk meg, inkább többes számba mondom, azt a fajta, hogy mondjam, vonzó, és azt a fajta, hát hogy mondjam, toborzó struktúrát a Magyar Kézilabda Szövetség, ami az általános iskolában, annak is az alsó, tehát a legalsó régióban van, hogy minél több gyerek kezdjen el kézilabdázni, megszerettessük velük. Én azt gondolom, ez egy nagyon komoly lépés, egy nagyon pozitív lépés. Itt nagyon komoly szerepe volt az újonnan felálló utánpótlás bizottságnak, a bennük résztvevő tagoknak, az új tagoknak, csak jót gondolok és remélek ettől a változástól.
Ami talán kritikai lett, és azért erre még egy mondat erejéig térjünk ki, hogy mennyire vagyunk még mondjuk időben ahhoz, hogy ezt már a jövő idényre be lehessen vezetni, mennyire nehezíti meg ez a klubok dolgát. Ugye itt új labdákról van szó, nyilván ez a tóval kapcsolatos beszerzéseket is érinti, ami nyilván egy elszáragazó folyamatos, nem is akarunk ennyire belemenni így rövid idő alatt, csak hogy kicsit nézzünk mögé, hogy ez mennyire nehéz mondjuk akár a kis kluboknak, hogy ilyen gyorsan ezt nem változtatni kelljen, mennyire lehet ezt lassítani, ezt a folyamatot, hogy kell-e lassítani ezt a folyamatot.
Abszolút jogos a felvetés, de jobb későn, mint soha. Tehát valóban, tehát az ember észlel egy hibát, akkor az még mindig jobb, ha az ember egyáltalán észreveszi és kijavítja, mint ha ugyanúgy megy tovább. Nyilván ennek kell adni egy átfutást, egy folyamatot, nyilván azt kell nézni, hogy ki hogy fog tudni ebbe becsatlakozni, kinek mire lesz szüksége, milyen segítségre, milyen fajta olyan központi iránymutatásra, olyan fajta beszerzésekre, annak a meggyorsítására, megkönnyítésére, de valóban ez egy fennálló probléma. Maga a rendszer erősségét fogja mutatni, hogy ebben mennyire lesz gördülékeny segítőkész.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, ez volt a 40x20 kézilabda podcast, jövő héten is érkezünk, tartsanak meg majd akkor is, ma pedig szurkoljanak a magyar válogatottnak, amely Németországgal, az U20-as válogatottnak, amely Németországgal negyed döntőzik az EB-n. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Ez a sport történelem a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Az 1966-os angliai labdarúgó világbajnokságon szinte napra pontosan 60 évvel ezelőtt Magyarország 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő Brazíliát. A sporttörténelem mai adásában a mérkőzésről beszélgetünk továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. Szia Gábor! Gyerekkori emléked van erről a meccsről?
Van. A legnagyobb emlékek egyike.
A Liverpooli csoda?
A Liverpooli csoda, igen, ezt már gyerekkoromban is mondták tulajdonképpen. Főleg azok után, hogy 3-1-re kikaptunk a portugáloktól, de térjünk vissza a konkrétumokra. Az Everton stadionjában, a Goodson Parkban történt ez a győzelem, és emeli az értékét, ugyanúgy említettem, hogy a portugáloktól elszenvedett 3-1-es vereséget követte. Ezzel a miénk továbbjutási esélyei megnőttek, az utolsó találkozón le kellett győzni a csoportban Bulgáriát, ami aztán sikerült is, ugyancsak 3-1-re győztünk.
A folytatásban továbbra is akkor ez a fő témánk a mostani sporttörténelemben. Milyen volt a hangulat a magyar táborban a brazilok elleni találkozó előtt?
Annak ellenére rossz kedvűek voltak futballistáink, hogy a Portugália ellen 3-1-re elvesztett mérkőzést követően együttető volt a vélemény, hogy nem a jobbik csapat győzött. Még José Batista, a Sporting védője is tárgyilagos volt, idézem, egyetértek azokkal, akik azt mondják, szerencsés győzelmet arattunk, de tudomásul kell venni, ez is hozzátartozik a labdarúgáshoz. Néhány idézet az újságokból, lapokból, a Déli Telegráf rögzítette a tényt, amíg a portugálok fejelték a góljaikat, a magyarok óriási helyzeteket hagytak ki. A The Sun megállapítása szerint egy kapus hiba, amilyet még ifjúsági mérkőzéseken is ritkán lehet látni, volt a magyar válogatott vereségének fő oka. Az Evening Standard úgy vélte, a magyar válogatott gólképtelensége a csodával határos, továbbá Farkas volt a magyar válogatott kiemelkedő játékosa, aki igazi labdaművész, ilyen típusú játékost az angolok is nagyon tudnának használni.
Tény, Szentmihály Antal rosszul ment a kapuban, hogy ilyen sajátosan fogalmazzak.
Igen, Szentmihály Antalnak rosszul ment, és tudnék, a Daily Sketch ezt írta erről a eseményről. Ha Grosics lett volna a magyar kapuban, a portugálok egy gólnál többet nem érhettek volna el. Tény, Szentmihály Antal talán élete legrosszabb napját fogta ki a portugálok ellen. A Gazeta dello Sport munkatársa leszögezte, idézem, ilyen balszerencséje csak egyszer lehet egy csapatnak. Nem véletlen, hogy a Népsport munkatársa Tabák Kendre így összegezte a látottakat. Különös iróniája a sorsnak, hogy a pompásabbnál pompásabb akciók eredményeképpen kidolgozott helyzetek mind kimaradtak, és egyetlen gólunk is kapus hibából született. Albert Florian dolgott, hogy ez már a negyedik világbajnokság, amelyen balszerencse kíséri a magyar csapat szereplését.
Borzasztóan nehéz ilyenkor felvállalni a felelősséget, már pedig Szentmihályi ezt tette.
A bekapott gólokban Ludas kapus elismerte hibáit, majd hozzátette, rendkívül sajnálom a fiúkat, hiszen miattam szenvedtek vereséget, és nem is tudok választ adni a súlyos hibáimra. Pedig mindent megkett a felkészülés során, idézem, amikor a tavasszal egy vendéglőben rendeltem egy pohársört, nem ittam meg, mert a VB jutott az eszembe, az, hogy ott nagyon jól akarok védeni.
Baróti Lajos mit tervezett a mérkőzésre?
A szövetségi kapitány először is változtatott az összeállításon, Nagy István helyett Matesz Imrét állított a balfedezetnek, a kapuba Gelei József került, Sóvári Kálmán helyén Szepesi Gusztáv lett a balhátvéd, az őszmester kiadta az irányt, most már előre kell nézni, egyetlen lehetőségünk van megismételni a szerdai mezőnyjátékot. Ugyanakkor az itthoni vélemények nem hangzottak túl optimistán. Brazília, ha összetételében a két világbajnoki győzelme óta alaposan megváltozott is, nagy csapat a nagy esélyesek között emlegetik. A Népsport ennek ismeretében megállapította, idézem, mi úgy véljük, hogy a brazil válogatott most jobb felkészültségű csapat, mint a magyar és a papírforma, nem sok jót ígér, papíron tehát nem sok esélyt adhatnak fiainknak. A sportnapi lap hozzátette, a magyar válogatott házatáján nem ringatja magát senki hamis illúziókban, de az bizonyos, hogy becsülettel, odaadással küzdenek a jó eredményért.
Az ellenfél mit játszott a nyitófordulóban?
A brazilok első csoportmérkőzésükön Pelé és Garincsa szabadrugás góljaival 2-0-ra nyertek Bulgária ellen.
Ez itt a Sport Történelem, Virágy Zsolt vagyok, és Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, méghozzá a 66-os világbajnokság magyar brazil összecsapásáról, ahol a világbajnoki címvédő brazilokat 3-1-re verték Farkas Jancsiék, vagy Farkas Jánosék. Hát én nem mondhatom, hogy Jancsi, te láttad Farkas Jánost.
Én láttam, még... igen, láttam.
Vártuk a mérkőzést, aztán kiderült, az időrendben második magyar-brazil még az 1954-es VB-n aratott 4-2-es győzelemnél is híresebb lett.
Az 1966-os angliai VB-n a csoportmérkőzések során 3-1-re nyertünk, igaz ugyanúgy Pelé sérülése miatt nem vállalta a játékot.
Hogyan alakult a találkozó?
Bene Ferenc góljával 1-0-ra vezettek a magyarok már a harmadik percben, az újpesti csatár egészen a kapuig cselezte magát, mielőtt a hálóba lőtt, majd egy szabadrugást követően Tosztó egyenlített, de a második félidőben Albert Florian vezérletével szenzációsan játszott a csatársor, előbb Farkas János kapásból lőtt gólt, majd a Bene felvágásaért megítélt 11-est Mésző Kálmán vágta a kapuba, ezzel lett 3-1. Nem véletlenül írta a szaklap, idézem, nagyszerű küzdelemben remek játékkal győzte le csapatunk a világbajnokot, hallatlan becsvágyja a szervezett játékfelfogással, váratlan siker a magas színvonalú találkozón, rögtön tegyük hozzá, a 3-1 lehetett volna 4-1 is.
Annyi helyzetet kihagytak csatáraink?
Remek támadásokat vezettek, nem az volt a baj, mint a portugálok ellen. A 77. percben Albert a félpályától a 16-oson belülre cserezte magát, lepasszolta a labdát Farkasnak, aki hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, de Degnell játékvezető Les miatt érvénytelenítette a gólt, gyorsan tegyük hozzá, nem volt Les.
Volt a találkozónak egy olyan pillanat, amelyet a tévénézők is láthattak, és azt hihették, drámai fordulat állhat be a mérkőzés kimenetelében. Mi volt ez pontosan?
Igen, már 3-1-es magyar vezetésnél a 80. percben Mésző egy fejes után a földön maradt, Baróti Lajos pedig hol a fejét fogva, hol a kezét tördelve, kezivel törést mutatva kétségbe esetten jelezte középhátvédünk, valószínűleg kulcson törést szenvedett. Szerencsére nem így történt, Kálmán felkötött karral visszatért, mint a Bulgária 3-1-es legyőzése során gólt is lőtt.
Az Everton stadionjában, a Goodison Parkban teltház volt, az angolok miként fogadták az eredményt?
Amikor a játékvezető a mérkőzés végét jelezte, az angol nézők önfeledten ünnepelték játékosainkat, akik az eddig látott mérkőzések közül a legszínvonalasabb találkozót küzdötték végig, és nagy bravúr árán legyőzték a kétszeres világbajnokot. Már senki sem volt a játéktéren, a közönség még mindig a helyén maradt, és nagy elánnal az eseményről beszélt.
Melyek voltak a visszhangok? Milyen idézeteket találtál?
Igen, Vicente Feola, az ellenfél szövetségi kapitánya nem tagadta, idézem, a magyarok nem csak technikailag, hanem taktikailag is megvertek bennünket. Ők játszották ezen a mérkőzésen azt, amit én szerettem volna megvalósítani. Még most sem tudom, ki volt ebben a magyar csapatban a csatár és a fedezet. Mészőről, Siposról eddig azt hittem, középhátvédek. A találkozót követő összefoglaló kerekasztal beszélgetésében David Coleman sportriporter feltette a kérdést. Vajon új csodacsapat született? A jelenlegi magyar válogatott ezen a mérkőzésen elérte az igazi magaslatot, amelyen az 1954-es világhírű elődő küzdték a futballt? John Mercer, a Manchester City menedzsere a következőt válaszolta erre. Nem, mert még egyszer nem láttok olyan csapatot, amely a Wembley-ben 6 gólt lőtt Merricknek. Ám Billy Wright megjegyezte, ha valaki, én közelről láttam Puskásékot, amikor kevertek. Higgyék el nekem, Albert látja olyan jól a pályát, legalább olyan ügyesen helyzetbe tudja hozni társait, mint annak idején Hidekuti. Farkasnak nem csak a bal lába félelmetes, Bene hideg véréről, a hallatlan munkabírású mezőnyjátékosokról nem is beszélve.
A csoport ellenfél, a végül VB bronzérmes portugálok kapitánya Otto Gloria szintén nem fukarkodott a dicsérettel.
Nem bizony, idézem, ha valakinek kétségei lehettek volna afelől, most meggyőződhetett róla, Szenzációs csapatot sikerült legyőznünk, nagyon értékes a mi tegnap előtti 3-1-es győzelmünk. Számunkra nem kedvező, hogy a magyarok felbőszítették a brazilokat, én mégis nekik szurkoltam. Teljesítményük egyszerűen magával ragadott. Ritkán fordul elő, hogy még egy ilyen vén rókával is, mint amilyen én vagyok, hogy lásson egy csapatot, amelynek mind a 11 tagja egyszerre nyújtja élete legjobb teljesítményét. Ha magyarok a továbbiakban ennek csak a felét meg tudják ismételni, szerintem fantasztikus szenzáció előtt áll a labdarúgó világ.
Futballistáinkat, akik pályára léptek, megilleti a dicséret. Miként vélekedett a népsport?
Idézem a sportnapi lapot, tehát a játékosokról ezt írta Gelei József. Fokozatosan leküzdötte lámpalázát, és a hajrában egy parádés ködbeavatkozása is volt. Káposzta Benő. Sok támadás kialakulását akadályozta meg a jobb oldalon, sokszor tört előre a csatárok vonalába, és átadásai rendre pontosak voltak. Mátrai Sándor. A védelem egyik oszlopa volt, kitűnően látta a söprögető szerepkörét, rengeteg támadást akasztott meg középen. Mésző. A hajrára erősen feljavult, sérülése után is halatlan energiával küzdött. Szepesi ragyogóan őrizte szélsőjét, keményen határozottan rombolt, sok esetben felfutott, ő is a támadásokkal, és néhányszor még lövésre is futotta az erejéből. Baróti Lajos elégedetten nyilatkozott, idézem, végre megismerték a fiúk azt a nagy örömet, amiért érdemes készülni, dolgozni. Azt hiszem, kiléphetnek már a régi nagy csapat árnyékából. A brazilok ellen már nem csak szépen ötletesen játszottak, helyzeteket teremtettek, hanem ki is tudták azt használni.
A fedezetek milyen teljesítményt nyújtottak?
Matesz Imre fokozatosan lendült játékba, idegességét levetkőzve egyre másra dobta támadásba Benét és Farkas, gyakran zárkózott fel a támadók vonalába, s a védőket is sokszor kisegítette. Sípos, nem látványosan, de igen hasznosan és megbízhatóan látta el feladatát. Jó ütemek voltak a közbelépései.
És akkor halljuk, hogy mire voltak képesek a csatársor tagjai.
Benne rengeteg támadásban vett részt, szinte minden megmozdulása veszélyes volt, nagyszerűen értette meg magát Alberttel és Farkassal. Albert minden támadásnak ő volt a szellemi irányítója, jobbnál jobb labdákkal indította Farkast és Benét. Rendkívül önzetlen volt, de ha kellett, kitűnően cselezett, okosan tartotta a labdát, és mindig kitűnő ütemben indított. A győzelem egyik fő részese volt. Farkas méltó társa volt a ragyogóan küzdő Benének és Albertnak, ez a hármas szinta egymás múlta felül. Farkas olyan gólt lőtt, amelyről sokáig fognak beszélni a labdarúgás kedvelői. A balszélső Rákosi Gyula játékát is kiválóra értékelték, idézem, a pálya minden pontján felbukkant, ha kellett a védőket segítette, de igen sokszor tört be a brazil kapu előterébe. Kitűnnek voltak a labdái.
Ez itt a sporttörténelem, továbbra is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport munkatársával, főmunkatársával beszélgetünk a 66-os angliai VB kapcsán a magyar-brazil évfordulójáról, és 3-1-re vertük akkor a világbajnoki címvédő brazilokat. Milyenek voltak a sajtóvízhangok?
Az Expressen munkatársa szerint most már nyugodtan haza lehet utazni, ennél jobb játékot ezen a VB-n úgysem lehet látni. A francia L'Équipe odáig ment, idézem, a csodálatos magyar csapat megalázta a brazilokat. Albertről Robert Vergne, a France Football szakírója így vélekedett. Ritkán látni egy játékostól olyan rendkívüli teljesítményt, mint amilyen ez volt. Ez a fiatal labdarúgó önmagában testesítette meg Pelé, Puskás és Di Stefano valamennyi erényét.
Borbé Pell, a Népsport szakírója, a bravúros győzelmet követően megkérdezte a játékosokat. Íme a válaszok, Turi Gábor mindjárt idéz a Népsportból.
Hát talán mondani se kell, mosolygó játékosokkal, jókedvűekkel találkozott. Mésző Kálmán elmondta, életem legszebb pillanata volt, amikor a mérkőzés után összeülelkeztünk. Farkas János a góljáról ezt mondta, tudtam, hogy Bene Feri beadással fogja befejezni a támadást. Már nagyon fáradt voltam, de magától vitt a lábam előre. És mentő jobban sikerült utolérnem az akciót, annál inkább éreztem, hogy itt lehet valamit keresni. Az utolsó métereken olyan versenyt futottunk Gersonnal, mint a százas sprinterek lettünk volna, legalábbis én úgy éreztem. Én szakítottam át elsőnek a célszalagot, a gól után még Zsil már is odaintett nekem. Bravo! Káposzta Benőt idézem. Annyit mondták nekem, hogy hatodik csatár vagyok, hogy úgy gondoltam, ideje, hogy valóban az legyek. Bene Ferenc ezt mondta. Többen kérdezték tőlem, hogyan mertem végigcsinálni azt a Cseh sorozatot az első gól előtt. Elhatároztam, hogy ugyanúgy fogok játszani a brazilok ellen, mint odahaza a bajnoki mérkőzéseken. elvégre ők sem istenek.
Végül pedig idézzük fel, mit mondott Albert Flórián, mert pályafutása során ritkán hallottunk tőle hasonlót, mint amit majd most mondasz.
Igen, idézem, a taktikai értekezlet után elhatároztam, hogy annyit fogok futni, mint életemben soha. A sok mozgás átsegít a holtponton, beleringat a küzdelembe, és egy olyan helyzetet teremt, amikor már észre sem veszi az ember, hogy fáradt. Mátrai Sándor jókedvűen zsörtölődött a mérkőzés után. Farkas gólját követően, amikor összeszaladtunk, Albert olyan lendülettel ugrott a nyakamba, hogy alumínium stoppiával a lábujjamra lépett. Ez is fáj, de minden lábujjam külön felajánlanám hasonló célra a bolgárok ellen.
Már-már megszoktuk a 2016-os Európa-bajnokság foci EB mérkőzései után a szurkolók az utcára tódultak. Ez mennyire volt szokás 60 évvel ezelőtt egy ilyen nagy győzelmet követően?
Akkoriban nem volt jellemző az utcán ünnepelni, ám ez a 3-1 akkora győzelem volt, hogy a Népsport is beszámolt arról, hogy kisebb csoportokba verődtek az emberek a Moszkva téren, az MK-nél, a Kálvin téren, és felidézték a meccs eseményeit.
A brazil mérkőzést követően hogyan alakult a magyar válogatott sorsa?
Az utolsó csoportmérkőzésen 1-0-ás bolgár vezetést követően 3-1-re nyert, de a negyed döntőben a Szovjetuniótól 2-1-es vereséget szenvedett, és ezzel kiesett.
Turi Gábornak köszönöm szépen. Magyarország-Brazília az 1966-os VB-n 3-1-1-1-es félidő után, ez egy VB csoportmeccs volt Liverpoolban, a Goodison Parkban 50 ezer néző előtt, és még egyszer mondom, 3-1-re a magyar csapat győzött Bene Farkas és Mésző 11-es góljával. Jövő héten is jelentkezik a sporttörténelem. Most köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás!
A világ legnagyobb sportseregszemléje.